beszélgetéssel.
Nagyok. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Túróval, vajjal, íróval, joghurtokkal és különböző sajtokkal foglalkozunk ma. Jó napot kívánok! Székely Szabaron vagyunk Mohács mellett, és már gyalogolunk egy istálló felé, mert hogy mi Pfeffer Karolina és Haras Áron birodalmában kalandozunk. Ez a Boróka Major, és hol kéne nekem állatokat találnom, Karolina?
Hát az állatoknak az istállója itt található, itt laknak, de már kimengedtük őket a legelőre.
Jó, hogy ők ennyire szabadon vannak?
Megreggeliztek, és egy nyitott, félszabad tartásba tartjuk őket. Télen a legelőket nem járják, de nyáron, meg tavasszal, amikor már megindul a zöld, akkor kiengedjük őket.
Pfeffer Karolina és Halas Áron is mind a ketten állattenyésztőmérnökök, illetve a Majornak az alapítói. Na most azért Árontól kérdezem a következőt, mert annyit tudok, hogy Karolina budapesti, utána Kaposváron ismerkednek meg, de hogy sikerült a budapesti lányt elcsábítani Székely Szabarra?
Hát ez egy kalandos dolog volt, mert mi nem túró és tejföl elkezdtünk, hanem lovakkal, és egy állami ménesbirtokba Enyingen ott dolgoztunk. Én mint sportlovas, mint belovagló, Alina pedig mint inszeminátor. Az én családom az valósi Mohácsra. Édesanyámnak egy állatkórháza volt, amit a bátyám vitt tovább, és mikor összeházasodtunk, és ugye jött az első gyerekáldás, akkor ugye kikényszerítette, hogy azért most már alkalmazottak, már csak ne legyünk, és kezdjünk bele valamibe, és akkor így kerültünk ide. Ez egy hosszú keresés volt, mire megtaláltuk ezt a tanyát, mert Nina kiterjedt családján belül is voltak alternatívák, de ugye az is egy szempont volt, hogy legyen segítő család a közelbe.
Mert
hogy
Karolina családja pedig valahol a Tisza környékén lakik, emlékeim szerint.
Most ott laknak, de édesapám Baranyából, Szigetvár és Kaposvár közötti területről származik, és a nagyszülők, dédszülők ugye még ott éltek, gazdálkodtak még háború előtt.
Elszalad mellettük egy tyúk. Ők is szabadon járkálnak?
Igen, ez az önellátásnak egy része, ugye a tojás, ami nagyon fontos, és kapirgálnak, csipegetnek, ők is szabadon élnek.
Áron, hogy lett akkor a lovakból végül ilyen major, ahol tehenekkel foglalkoznak és különböző tejtermékeket készítenek?
Mi nem adtuk föl soha a lovat, tehát itt alapvetően 40-50 lovat tartottunk mi bértartásban, és a különböző holland fedállomásoknak spermaforgalmazással, lina meg termékenyítéssel foglalkozott. És akkor a lányoknak volt egy nagy tejigénye, és szomszéd faluba jártam mindig tejér. És akkor az a tehenes bácsi, Mitzinger Gazsi, nagyon fontos, mert ő hallgatni fogja ezt az adást.
Minden is üdvözletünket küldjük
igen,
neki.
Mitzinger Gazsi megbetegedett, eladta a teheneit, és akkor mi ott álltunk tej nélkül. És akkor elmentem egy tehenészetbe, és vettem egy selej tehenet a linának, mert úgy is gondoltam, 2 hónap múlva földobja a talpát.
Milyen a selej tején?
A köröm, tehát a nagyüzemi tejintartásban az egyik legnagyobb probléma a sántaság. Aha. Mert ugye mindig betonon járnak. Aha. Barkának hívták ezt a tehenet, és a vége az az lett, hogy a bátyámnak amputálnia kellett az egyik körmét, és még így is 5 évig élt, és csak legelő járt, ő volt az ős tehén, és akkor gyakorlatilag így kezdődött. Hát egy csomó fotó van róla, a lányok még iskolában voltak, és jött az első borjú, tehát hatalmas élmények voltak, és akkor utána ezt el kellett tapasztani, mert ugye a tehenészetben ez nem 365 napon keresztül megy, akkor kellett venni még egy tehenet. És akkor az volt a Mili. És akkor Linának lett egy lehetőség, egy ilyen agrárvállalkozást támogató pályázat indult, a fiatal gazdapályázat. Addigra már el is kezdte gyártani itthon saját felhasztásra, tejföl, túrót, vajat, minden egyebet. És akkor a vége az az lett, hogy elment ilyen a sajtkészítő tanfolyamra, meg hát ebbe fejest ugrott.
Haladjunk tovább térben és az időben egyaránt.
Igen, tehát akkor voltak lovak, várjunk. És akkor a bértartás felszámolásával vágtunk át a marhatartásba. És a saját lovak, ami mindig van egy 7-8, azokat mindig is tartottuk.
Bejöttünk az Isten felhasználóba, előttünk a takarmány, hátul a karámok, és ugye azok a légypapírokat felette, így indul a nap, hogy ide bejönnek, és innen indítják az egész folyamatot?
Kijövök reggel, 6 óra körül, felébresztem a tehénkéket, mert ők is még alszanak, és először fejé, és utána etetés, és utána nekiállunk a tejet feldolgozni. Ebből az elalakú rövid részben kialakítottunk egy fejő állást, ahol ilyen körforgalommal tudnak közlekedni a tehenek, egy ilyen csiki-csuki rendszerrel kinyitjuk a kaput, itt följönnek szépen két oldalt egy ilyen dobogóra, 30-40 cm magasra, így én kényelmesen nem kell alájuk feküdve fejnem, és így szépen higiénikusan, tisztán is lehet tartani. De ez nagyon fontos. Ugye?
De ez azt jelenti, hogy kézzel fej akkor?
Nem, géppel fejünk. Van egy vákummotor, egy vákumszivattyú itt elrejtve abba a kis helységbe, onnan egy vákumtömlővel kihozom a sajtáros fejőgépet rá, csatlakoztatom, és akkor így történik a fejés.
Na most itt a Boróka Majorban már összeszámoltam két kuvaszt, és akkor jön mellettünk ez valamilyen bull típusú kutya az arra, de milyen konkrétan?
Hát ez egy boxer.
Na akkor ennyit az én ismereteimről, aki egyébként gyönyörűen dörgölőzik a takarmánynak, de azért érdekel engem, hogy ő annyira otthonosan mozog itt, hogy ő ilyen simán bejön a tehenek közé.
Igen, ő nem fél áll az állatoktól. Egy nagyon fontos, hogy ugye kölyök kutyaként kerüljön egy kutya a tanyára, hogy megszokja az állatokat, és így ő se fogja őket bántani. És az állatok is megismerik, elfogadják, és így egész szép kis barátságok alakulnak ki köztük.
Na tessék, most megrázta a fülét, annak lehetett hallani a csattogását.
Egyébként ő neki különleges kapcsolata van így az állatokkal, mert ő a bóriakat ugye imádja nyalakodni, mint minden boxer, és a bóriak az nagy smúzolásban van mindig.
Meg a végén kiderül, hogy nem is összepoffia, hanem az odaszáradt el. Na, vissza a kezdetekhez, Áron, ugye elméletileg 2003 az alapítás éve, ugye?
Igen, akkor házasodtunk össze, és akkor vásároltuk ezt a tanyát.
Karolina, hova tudunk tovább menni?
Hát innen, hogyha akarjuk követni a tej útját,
kövessük.
Akkor a tejet, ugye miután megfejtjük a teheneket, fölvisszük a sajtkonyhámba, ami itt a háztól körülbelül 3 méterre található, úgyhogy nem kell messzire mennünk. A lányok már így nagyobbak voltak, akkor hoztuk az első tehenet. Akkor már volt internet, és különböző fórumokon, illetve YouTube videókon nagyon jó oktatófilmek találtam, és onnan kezdtem el.
Karolina előre mi utána, mindenhol különböző fémedények, óriási gépek, talán a menzán látunk ilyen nagy üstöket. Honnan indul a tej útja itt épületen belül?
Sajtárból beöntjük a hűtőbe, hogyha éppen nem történik meg rögtön a feldolgozás.
Az a nagy hátsó kerek.
Igen, fémes. Ez egy 500 literes tejhűtő, amivel lehet gyűjteni ugye egy-két napig a tejet, hogy ha egyszerre nagy mennyiséget szeretnék feldolgozni, akkor onnan.
Mit jelent a nagy mennyiség?
Én max 200 literrel dolgozok, mert ahhoz van elegendő felszerelésem.
Betölti eddig a tejet, nem. Utána?
Azt hagyom, akkor lehűl, és akkor az épp aznapi munkának, a joghurtkészítésnek, amit előtte este előkészítettünk, ugye vagy annak állok neki, vagy sajtkészítésnek állok neki, és akkor ezzel elmegy egy fél nap biztosan. És ugye mellette még a mosogatás, takarítás, az előkészítések, a csomagolás, tehát minden szépen sorra kerül.
Áron, besegít ebbe?
Nem, én nem is értek hozzá. Mindig csak okoskodok, de ez
a jó házasság titka zárójelben.
Hát igen, egyetlen egy feladatom van, ami nekem testhez álló, az eladás. Tehát, hogy a piacon én árulok. Tehát annyit kell tudnom róla, hogy miből készül, mit csinálok vele, meg hogy készül ez. És ugye nagyon fontos, hogy a tejnek az útja, ez egy hétbe kell elképzelni. Tehát nem úgy van, hogy akkor ma csinálok sajtot, tejfölt, meg mindent, és akkor holnap kiviszem a piacra, hanem hétfő mondjuk. Nyugalmasabb nap van, mint én kedden elkezdünk joghurtot csinálni, szerdán akkor van a túrónak a napja.
Mi most pont szerdán beszélgetünk, akkor tényleg túrónak?
Igen. És akkor csütörtökön van egy nagy mennyiségű érlelt sajtgyártás, és akkor mit tudom, pénteken akkor az aludtej, író, meg a vaj, a orda, sajtkrém, tehát azok a rövid szavatosságú termékek, amit mondjuk szombaton, amikor kiviszek, az nagyon fontos, hogy hát van olyan termékünk, például az orda, nem lesz jó egy hétig, hát ez 5 napig jó talán.
Azt felolvasható, ami ide a hűtőre fel van írva, amibe kapaszkodik éppen?
Hát kivisszük a faluba, hogy a tejet, és akkor hát vannak ezek az öreg nénik, akik hagyományosan a joghurtos üvegbe beleírják, hogy a jövő hétre mit kérnek.
Ja, és akkor ez egy rendelés, ez egy... a mély joghurt egy csomagtúról, ezen a kis fecnén, ez megy majd a Kati néninek, vagy nem tudom kinek.
Igen, a Schreineréknek.
Én elnézést Steineréktől.
És ugye ez, mi valóban így élünk.
Ott tartottunk, hogy túrónap van, ott a háta mögött ez a nagy, ez egy sajtkád, ez is egy ilyen 5-600 liter körüli. Ha most az áron megemeli a tetejét, ugye ott most pont alszik benne a tej, ugye, mert a túlkészítés az ugye úgy történik, hogy először meg kell aludjon a tej, lesavanyodik, és utána pedig ennek a felvágásával, kimelegítésével, amit majd most dél körül fogunk. Leveheted a tetejét.
Levehetjük? Na, tessék, akkor ezt a plexit leemeljük róla, és akkor ott nyugodtan.
A teteje egy gyönyörű sárga, ugye ez már a legelőnek, a rizsfűnek a színe, átmegy ugye a tejzsírba.
Tényleg? Tehát most attól függően, hogy az állat milyen táplálékot kap, más színű a tej?
Persze, mert ugye nekünk azt még nem említettük, de Jersey teheneink vannak, ami nagyon magas zsírtartalmú tejet adnak. Ilyen 5,2%-os.
Tudatos döntés volt, hogy a magasabb zsírtartalomból könnyebb?
Igen, mert a tej feldolgozásban, sajtkészítésben ez sokkal jobb.
Visszatakarjuk az adott tejet, fel ne kelljen a napfényre.
Hogy ugye ennek, amikor elkészült, megalszik, akkor először leszedem a tetejéről a tejfölt.
Igen.
És ugye ami marad, abból lesz majd a túró, mikor fölmelegítjük és kicsöpögtetjük utána kendőben. És a tejföl, hogyha túl sok van, mert abból ennyit, amennyi keletkezik ki, 200 liter tejből, azt még nem tudunk eladni, de a maradékból készítem a vajat. És akkor, amikor ezt kiköpülöm,
igen,
annak a mellékterméke az író. És ugye ez is egy nagyon egészséges, emészthető, meg bélflóra javító, nagyon sokan kedvelik.
Karolina, akkor vegyük végig a folyamatot, hogy hogyan lesz a tejből sajt dióhéjban.
Ott kezdődik, hogy eldönti az ember, hogy milyen sajtot szeretne csinálni. Egy friss jellegű gomolyos sajtot, vagy egy érlelt sajt. Először fel kell melegíteni a tejet egy bizonyos hőfokra, ott egy tejsav baktérium kultúrát hozzá keverek, amivel érlelem egy rövid ideig, utána kap egy oltóenzimet, amitől fél óra alatt megalszik, és egy gélállagot vesz föl, és utána egy nagy sajthárfákat belehelyezek ebbe a alvadékba.
Sajthárfa?
Ott lehet látni.
Az igen, a fémes? Ja, hogy tényleg olyan, mint egy hárfa.
Egyik függőleges, másik viszintes irányba vágja.
Hát, mintha egy óriási tepsi lenne, csak ennek rácsos ugye a középrész, és ennek van egy fogója, és akkor azzal forgat?
A fölött vagy? Van egy állvány,
igen,
amin van egy motor, annak a tartója ugye egy forog. Körbe,
ja, mintha két teniszütőt beletenne, azt ráfogja.
Mint egy háztartási robotgép, aha, különben, csak kicsit nagyobban.
Elfordítanak egy gombot, és hogyha megnyomják, akkor elkezd körbe-körbe forogni a gép, abba kell betenni akkor ezt a két
és
keverőt.
Ja, szépen lehet állítani, hogy milyen gyorsan forogjon, és ez felvágja a mi alvadékunkat. És akkor most következik ennek az alvadéknak a kidolgozása, az elősajtolása, és akkor itt a méret, hogy milyen nagyra vágom fel, milyen hosszú ideig kever, utána mennyi ideig melegítem még föl, mennyi savót tudok kinyerni még belőle, mennyire szárítom, ez kifügg a sajtfajtájától, ami a végeredmény lesz. Viszont ami még itt nagyon fontos, hogy egy melléktermék az a savó. Majdnem a 80%-a ugye tejnek, ami víz, savó, és az kimegy elvileg a kukába.
Hát ez nem úgy megy. Érzem én ezt, hogy ilyenkor az, hogy de.
Kimenne, de abból készítjük az ordát, amár ugye a savót felmelegítjük, és ebből még a maradék fehérjék, amik még benne vannak, ezt citromsavval, illetve a hevítéssel ki lehet csapatni, és azt utána leszűrni, és kicsöpögtetni, és akkor kapjuk meg ezt a nagyon finom dolgot, ezt az ordát, ami utána fogyasztható.
Idézzük meg egy legendás magyar sajtemlékét, aminek szagát, illatát, aromáját vagy imádja valaki, vagy fintorok tőle. Beher Iván 1993-as jegyzetének hőse Svájcba emigrált, de nem élet az élet pápusztai nélkül. Ezért édesanyja, kijátszva a határőrkutyák szimatát, visz neki 120 darabot.
Rögtön kibontott egy csomagocskát. Vajaspirítóssal, új hagymával ette boldogan. Aznap még megevett hármat, másnap is kettőt, harmadnap is pálpusztai szolgált a vacsora utáni spanyol vörösborhoz. De még mindig volt a spájzban 113 kocka. Kezdett érdekes szaga lenni a húsnak, tojásnak, lazacnak. Következtek a vendégek. A mester lelkesen kínálta szeretett sajtját, mondogatta, hogy ez egy igazi magyar specialitás, egy rúzsbaktériumokkal élő romadúr jellegű lágy sajt, szaga ugyan pikáns, ám íze kellemes, aromás és pont annyira sós, amennyire kell. Nem kellett. A legősibb sajtkultúrával átitatott nemzetek képviselői, tapasztalt kamembert emberek, rockfortisták sem tudtak megbarátkozni a pálpusztaival. Ette a mester, ameddig ehette. A teraszra gyakran jártak jópofa fekete rigók. A mester felesége és fia kis etetőt is készített a madaraknak. Már csak 40 kocka volt, amikor a mester egy hirtelen ötlettel vezérelve fölaprított egy kocka pálpusztait, és kis tálkában kitette a madáretetőbe. Azóta nem láttak Rigót Zürichben.
Ez egy kis mérőeszköz, amilyen ceruzaszerű.
Nagyon fontos eszköz, ez egy hőmérő.
Nekünk ez a sajtkát például azért kell mindig mérni, mert a fűtése az nem termosztáttal van beállítva, hanem tapasztalati úton, és itt lehet látni, van benne egy fatüzelésű kazán.
Jövünk hátra a műhely hátsó részébe.
Össze van kötve minden mindennel.
Azok a csövek, amik ott futnak, azok viszik a hőt egészen a sajtkádig.
A sajtkádig. És akkor ugye ki lehet zárni a sajtkádat, mikor elére mondjuk a 30 fokot, és akkor azt a sajtkádból a hőt, ugye lezárom ott a csapot, akkor ráengedem a radiátorra.
Aha.
Nyáron egy kicsit kellemetlen az egész, mert ugye akkor nyáron is fűtés van.
Hát de ezt akarom kérdezni, hogy az égkor egész éves, tehát mindig működik?
Ez majd minden másnap be van indítva.
Akkor csak kicsit kell befűteni, nem nagyon. Télen egész nap fűtünk, mert ugye a sajtkészítésnek feltétele a meleg konyha, mert az érésnek, meg ugye a tejben a tejsav baktériumok tudjanak dolgozni, annak jó hőmérsékletre van szüksége.
Sajtkészítő mester mediterrán életfondot folytat, ha akarja, ha nem.
De ugye be kellett szerelni egy légkondicionálát is, mert ugye valamikor meg arra van szükség, hogy hűtsük a szobát.
Az alapvető energiafelhasználásban ez óriási megtakarítás, tehát hogy fával van. Vannak erdélyeink, ezek ilyen pruszli fák.
De most akkor abba a kosárba, amit látok, feldarabolt fát, azt Áron hozza az erdőt?
Nem, ezt én hozom az erdőből, a Lina rakja be, ő darabolja fel magának. Ez az ő birodalma. Annyi, hogy én megtaláltam ezt a kazánt, ami mondjuk a kategóriájában egy nagyon jó. Tehát én ilyen innovációban nem vagyok rossz, hogyha használt dolgokat kéne kitalálnom, de ezeket, hogy üzemel, az a Lina feladata.
Megalkotja a szerkezetet, aztán onnantól a gép forog, az alkotó pihen.
Én legbüszkébb erre vagyok.
Közben akkor átlépünk ezeken a csöveken, nyílik egy ajtó, és akkor ott benn pihennek a sajtkorongok, igen. Azt látom, és ott alul az...
A tetejét kell nézni, tehát hogy én egy csőkigyót beraktam a kútba,
igen.
És a csőkigyó ból fölnyomom ezekbe az elemekbe a vizet, ebbe
ezek
kering.
Ezek ilyen fémes elemek, amikbe keringeti a vizet.
Ez egy hűtőnek volt valamikor a hűtőpanele.
Ó, értem.
És akkor ebbe nincs semmi fagyáló, nincs semmi, csak a víz.
Aha.
Az van egy keringtető szivattyúval keringtetve, és amikor ez az átmeneti időszak van, akkor ez az ideális hőmérséklet, itt még a kút vize nem melegszik föl, akkor tudja tartani. Amikor pedig már túl meleg van, akkor meg nyilván egy hűtőrendezésbe kell indítani.
Én esküszöm, próbálok figyelni, de olyan jó sajt illatárod ebből a kamrából. Azt mondják, be szabad menni.
És ezek mind szigetelt.
Azok a lapok, amikor kocogtatja, igen. És akkor előttünk azt mondja, hogy 2-4-6 polcon sajt korongok sorakoznak. Minden. Jó, és még hátul is vannak. Aha.
És a gyártási időpontok föl vannak címkézve.
Tehát azt mondja, az egyik januári, a másik februári, és akkor milyen hosszasan érlelnek itt sajtokat?
Hát ez a határa csillagos év.
Minimum 3 hónap, Lina, elő jövök.
Hónaposan kezdjük el őket felvágni és értékesíteni. Már ugye az érlelt sajt a gyártásban is ugye már másképp kell készíteni, mint egy friss jellegű gomolya sajtot, de ezek az eltarthatósága is sokkal jobb. Tehát az idővel egyre jobb ízek és aromák jönnek elő az érés során.
Na tessék, Áron mutat egy negyed sajtkorongot, az milyen?
Hát ez vagy 5 éves.
Komolyan?
Vannak
egy levákumozott.
Ilyen.
Egy levákumozott sajt? Na most belenyúltunk valami titokba, én úgy érzem, a saját felhasználásra készül, Karolina?
Hát igen, mert ugye van, amikor nem úgy sikerül, ahogy én eltervezem, és amikor megvágom, és nem találom jónak a minőségét, akkor így félrerakom. És azt most adtam egy kis időt, hogy levákumoztam, hogy ne száradjon ki, és ezt így elfelejtettem, hogy ott van a polcáján, és már 5 éve ott fekszik, és akkor néha előveszünk egyet, és megvizsgáljuk.
Ilyenkor ez még jó? Tehát az olyan, mint a bor, hogy ha megfelelő körülmények között van, akkor érik?
Igen, igen, igen. A hőmérséklet nagyon fontos, ugye, hogy egy ilyen 14-15 fokos kamra hőmérséklet van ebben az érlelőben.
Csukjuk is magunk mögött az érlelőt. Na most egy dolgot szeretném még, hogyha tisztáznánk közben Áron lekapcsolja a fényt, hogy van ez az úgynevezett szénasajt. Én erről azt se tudtam, hogy létezik, amíg el nem kezdtem a felkészülést erre a műsorra. Mi ez a szénasajt?
Az a legfontosabb, hogy az állatok mit esznek. Ugye, mert egy nagy üzemben nem találkozik zöld fűvel, szénával, csak egy szárazon álló állat, de főleg silót, erjesztett takarmányokat fogyasztanak. De így a mi gazdaságunkban viszont csak legelőre alapozott, illetve fűszéna és lucerna széna a takarmányozás alapja. És semmiféle erjesztett takarmányt nem kapnak. Így a sajt készítéskor sem kell semmilyen adalékanyagot hozzáadnunk a tejhez ahhoz, hogy utána ne legyen egy kései erjedés, puffadás a sajtban, mert ugye ez átmegy. És az íze is ugye teljesen más lesz. Mi nyers tejből dolgozunk, tehát nem is pasztörizáljuk a tejet. Ugye ennek az a feltétele, hogy egy nagyon jó minőségű alapanyag álljon rendelkezésre. Egy tiszta, alacsony csíraszámú, kevés baktériumot tartalmazó tejjel. És ebből következik az is, hogy nekünk a sajtjaink mindig egy picit másak, tehát nem mindig egyforma, attól függően, hogy tél van, nyár van, tavasz van, éppen milyen füveket tudnak legelni az állatok, mert egy sajtban ugye konzerválódik a tej, ami abban benne van, az aroma, az ízanyagok, a tej sem mindig egyforma ízű, és ez ugye a sajt is egy picit mindig más színű, más ízű.
Karolina, hogyha visszamegyünk oda a műhely elejébe, én ott láttam olyan üvegeket, amiben feltételezem, hogy ilyen gyümölcsjoghurtok voltak, vagy legalábbis annak a gyümölcs része a lekvár.
A legnagyobb kereslet a joghurtok, illetve a gyümölcsjoghurtok iránt van, a túró után persze. A lekvárokat nem én készítem, azokat vásárolom, és itt az üres lekváros üvegek.
Ebbe kerül
az a rendelés, ami ott volt a papíron, azokban a pici dundi üvegekben alul.
Ezekben a kis pocakos üvegekben, hogy esztétikus is legyen persze. Az aljára kerül egy kis lekváros, a tetejére pedig a natúrjoghurt.
Karolina, a lányok egyetemisták, hogy dolgoznak már?
Nem, igen, még 20-21 évesek. A kisebbik lányom az Állatorvostudomány Egyetemre jár, ott most másodéves, és a nagyobbik lányom pedig Kaposváron az agrárra jár, és ilyen tervei vannak, hogy majd hazajön, és beilleszti a családi gazdaság építését a jövőjébe.
Kilépünk a műhelyből, és ugye Áron azt mondta, hogy ő a műszaki dolgokért a felelős, meg az értékesítésért.
Meg az állatokért.
Meg az állatokért.
Meg a takarmány. Mi csak ketten vagyunk. A Linának van egy segítője, akit szintén be kell, hogy mondjak, mert a faluban lakik. A Rupp Ádámné, Erika, és ő a mosogató, de amúgy nincs. A lányom az hétvégén, amikor kimegyünk a piacon, akkor az állatok alatt a trágyát, stb. Azt ő viszi föl a trágyatérbe, de amúgy mindent ketten csinálunk.
Úgy szoktunk beszélgetéseket zárni, hogy hova szeretnének továbbfejlődni, mi a cél, de én úgy látom, hogy itt tulajdonképp az a cél, hogy ezt a jelenlegi állapotot megtartani és kielvezni.
Hát azért nem gondolom, hogy fejleszteni kéne, mert mondjuk, hogyha fejlesztenék és még egy alkalmazottat fölvennék, ami nem is egy egyszerű dolog mondjuk se vidéken, se a fővárosban, de erre a mezőgazdasági kétkezi munkára, arra meg abszolút nem lehet. Ilyen körülmények között nem akarnak az emberek dolgozni, hogy villát meg lapátot fogni. Tehát itt nincs 8 óra. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt fejleszteni. Hát ameddig mi ugye bírjuk, én most 50 a Lina, nem merem megmondani mennyi.
Most 20, tudjuk.
Igen, 22. Tehát ahogy így lassan megyünk mi is előre, nyilvánvaló, hogy vagy átveszi valaki, vagy pedig ugye át kell alakulnunk ugye a saját munkabírásunkhoz megfelelő mértékű vagy típusú állattartásra. Azért itt nekünk mindig lesz állatunk, mindig lesz lovunk, mindig lesz tehenünk. Az állat